Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére hallgassátok meg, kedves testvéreim, a 33. Zsoltár elsőtől a 22. terjedő verseit. Hallgassátok meg kellő alázattal és figyelemmel, helyeteket elfoglalva. Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, 10 húrú lanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek, mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét, szájának lehellete. Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert, lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek testvérek, ezért imádkozzunk. Mindenható Urunk, hálás szívvel állunk most meg előtted, mert ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy a te örömüzenetedet halljuk. Köszönjük, hogy sokszor a mi hűtlenségünk, gyengeségünk ellenére is feddés helyett a biztatás hangzik a te ígédből. Köszönjük végtelen türelmedet, azt, hogy állandóan kész vagy minket befogadni, elfogadni, bizonytalanságunkkal, kérdéseinkkel együtt. Kérünk, így taníts minket ezen az Isten tiszteleten is, add, hogy közelebb kerülhessünk most te hozzád, és a te végtelen szeretetedhez. Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szívünket. Amen. Az a szent ige, kedves testvéreim, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségül hívásával előttetek szólni kívánok, megírva található Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levelének első fejezete 5. és 6. versében eképpen. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Amen. Kedves testvérek, biztos vagyok benne, hogy nem ér senkit sokként, hogyha azt mondom, hogy az ember társas lény. Ez a kijelentés már annyira közhellyé vált, hogy nem is vesszük komolyan. Pedig azt gondolhatnánk, hogy amit gyakran elmondanak, az még jobban berögzül, és még inkább komolyan veszik az emberek. Ennek ellenére azt látni, hogy ezt a sokszor emlegetett bölcsességet vagy nem értjük meg, vagy csak nem vesszük komolyan. Keressük ugyan a társaságot már az óvodában, aztán az iskolában, és nagyon fontos kapcsolatok születnek ebben az időben, sokszor egész életre szólóak. Utána keressük a párunkat, keressük a hozzánk hasonló gondolkodású emberek társaságát, mert érezzük, hogy szükségünk van valaki olyannak a közelségére, aki megért bennünket. Talán még a legelzárkózottabb embernek is van egy bizalmasa, akivel megoszthatja élete örömeit és bánatát. Azt hiszem, nem lehet azt mondani, hogy valaki teljesen egyedül van, mert beleszületünk egy társadalomba, az emberiség része vagyunk, egy város lakosai, egy lépcsőház közösség része, és természetesen egy családtagja. Szándékosan a családot hagytam a legvégére, mint társadalmunk legkisebb építő elemét. Van, akinek nem adatott meg, hogy családban nőjön fel, de még akkor sem lehet azt mondani, hogy valaki csak úgy gyökértelenül jön a világra, hiszen még akkor is két ember kapcsolatának eredménye minden ember. És van még valaki, aki nélkül garantáltan nem lehetnénk itt, és nélküle most én sem állnék itt. Arról az Istenről van szó, akit a zsidók úgy mutatnának be, mint atyáik Istene, Ábrahám, Izsák, József, Mózes, és még sok más számunkra is fontos személy Istene, aki kivezette őket Egyiptomból. És mi keresztények még azt is hozzátesszük, hogy arról az Istenről van szó, aki elküldte a fiát, értünk a földre. Ha kezünkbe vesszük a Szentírást, nem kell sokáig keresni, hogy akár az Ó, akár az Új Szövetségben bizonyságtételeket találjunk erről az Istenről. A mai igében, ami az Efézusbeliekhez írt levélből hangzott, így ír Pál, arról ír Pál, hogy Isten tudatosan a fiaivá fogadott bennünket. Úgy döntött, hogy legyünk a családja része, tehát a földi, vérszerinti családunk mellett, szüleink, testvéreink mellett van még valakink, akire családtagként tekinthetünk. A láthatatlan családtagokkal azonban általában az a baj, hogy láthatatlanok. Ezért nem feltétlenül vesszük a fáradtságot, hogy rendesen megismerhessük őket. De hogy is lehetne megismerni Istent, és miért fontos ez az egész? Természetesen a Szentírás az egyik kiinduló pont Isten megismerésében. Szoktam rajta gondolkodni, hogy a Bibliában annyi információ van, hogy az egész életem se lesz rá elég, hogy megjegyezzem, nem még, hogy meg is értsem. Éppen ezért, amikor a 33. Zsoltárt olvastam, elcsodálkoztam rajta, hogy ebben a 22 mondatban mennyire átfogóan lett leírva nem csak az emberiség, de az egész teremtettség története. Először is kiderül belőle, hogy Isten félelmetes. Amit ő mondott, az meglett, amit ő parancsolt, az előállt. Megteremtette az eget, gátat szabott a tengernek, hatalmas dolgokat tett, és nem mellesleg megteremtett bennünket is. Ismeri minden tettünket, és lát minden embert. Ha csak addig olvasnánk el, hogy Isten félelmetes, és megijednénk, vagy bűneink miatt elszégyelnénk magunkat, akkor bizony sok mindenről lemaradnánk. A Zsoltáros ugyanis nem áll meg egy ilyen egyoldalú leírásnál, hanem Isten másik oldaláról is ír. Egy hitetlen embernek félelmetes lehet, hogy Isten szemmel tart bennünket, és ismeri minden tettünket. Számunkra azonban pont ez a jó hír. Szó szerint ilyeneket ír, terve van velünk, ránk tekint, formál bennünket, megment bennünket. Mindenkinél jobban ismer bennünket, terve van velünk, megment bennünket. Az egészért csupán némi hálát vár tőlünk cserébe. Egyszerűen hangzik, de hogyha ennyire egyszerű lenne, akkor talán nem lenne ennyiszer leírva a Bibliában, hogy adjunk hálát az Úrnak. És gondolom, ismerjük saját magunkat is, hogyha valamit nagyon szeretnénk elérni, véghez vinni, teljesíteni, akkor hajlamosak vagyunk bármit megígérni. Aztán, ha sikerül, nem tudunk önfeledten örülni, ünnepelni, hálát adni, mert a legkisebb keserűség is elég, hogy tönkretegye az egész örömünket. Pont mint a tiszta vízbe, elég egy csepp tinta, hogy az egészet elszínezze és ihatatlanná tegye. De mégis, mekkora dolognak kéne történnie, hogy tudjunk örülni? Talán ezért sorol fel a zsoltáros ekkora tetteket az Úrtól, hogy tudatosítsuk, hogy az Úr nagysága mellett elhanyagolható méretűek a gondjaink. És hogy még érthetőbb legyen számunkra, csupa látható dolog szerepel a felsorolásban. A láthatatlan, megfoghatatlan dolgok felett elsiklanánk, hiszen mi ebben a világban ahhoz tudunk igazán kötődni, amit a szemünkkel látunk és amit a kezünkkel tapinthatunk. Ezért is támaszkodunk a látható dolgokra szükség esetén. Bízunk a lovak erejében, a saját izmainkban, bízunk saját magunkban, és aztán időnként kudarcot vallunk. Minden amellett szól, hogy az Úrra hagyatkozzunk, és még a tárgyas gondolkodásunkkal is fel tudjuk fogni. Mégsem megy igazán. Annyi csodálatos dolgot tudhatunk meg Istenről csak ebből az egy zsoltárból. Isten ereje félelmetes, és nem csak nagyon erős, hanem egyenesen mindenható. Ráadásul arra használja a mindenható hatalmát, hogy bennünket védjen, óvjon, megmentsen. Annyi teremtménye él a világon, mégis bennünket választott ki közülük, mert terve van velünk. És arra hívom most a testvéreket, hogy gondolkodjunk el rajta, hogy mennyi hálával tartozunk Istennek. És gondoljunk bele, hogy tényleg van okunk örömre, van okunk vigadni, énekelni és Isten dicsőíteni. Emberi természetünk talán megromlott, és kevésbé vagyunk képesek mindezekre, de Isten képes bennünket formálni, és meg tudja változtatni az életünket. Nem véletlenszerűen, ahogy majd sikerül, hanem előre meghatározott terve alapján. Gondolj bele, testvérem, hogy mennyi jót tett veled az Úr. Ne csak a rosszat sorold. Ha napi teendőid közben akad egy kis üres járat, gondolkodj el azon, hogy csak aznap mennyi mindent köszönhetsz Istennek, ami nélküle rosszra is fordulhatott volna. Mindig van lehetőségünk dicsőíteni Istent és hálát adni neki. Akár egész világunkat érintő dolgokról van szó, akár életünk legapróbb örömeiről, mindenért hálát lehet adni, és biztos vagyok benne, hogy Urunk szívesen fogadja akár az örömkönnyeinket, akár a panasz, bánat vagy az indulat könnyeit. Újra csak arra tudok hivatkozni, hogy bátran fordulhatunk hozzá, mert mindenkinél jobban ismer bennünket, és ezt most értsük jó értelemben. Elhatározta, hogy fiaivá fogad bennünket mindazok ellenére, amit tud rólunk. És van egy mondás, miszerint az az igazi barát, aki annak ellenére szeret bennünket, hogy mindent tud rólunk. Tehát ezzel egyetértünk, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy a legigazibb barátunk maga Isten. Annyira fontos számára a kapcsolatunk, hogy számtalan szabadító tette mellett még a fiát is elküldte, hogy bennünket megmentsen. És nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy méltó az Úr a dicséretre. És hívlak titeket is, testvérek, hogy dicsőítsük együtt Istent. Imádságban, énekben, hálaadásban. Dicsőség legyen az Úrnak. Amen.